Üdvözlöm a közönséget. Elég nehéz helyzetben vagyok itt a tudományos könyvtárak, meg a felsőoktatási könyvtárak után egy közművelődési könyvtárnak a fejlesztéseiről beszélni. Ez nem ennyire érdekes, bár mondjuk a nagy közönség számára, valószínűleg az olvasók számára. Amikor készültem az előadásra, még az alcímet nem írtam oda, azért fontos, hogy elsősorban távhasználati szolgáltatásokat fejlesztettünk, és az RFID technológiával is megbarátkoztunk, illetve igyekszünk megbarátkozni, úgyhogy erről fog szólni az előadás. Ezt csak azért raktam fel ezt a címet, hogy lássuk, hogy próbáltuk összehangolni a könyvtári szolgáltatás fejlesztésünket, ugyanakkor nekünk elsődleges feladatunk, ugye, hogy a nagy közönséget, a közemberét is kiszolgáljuk, ezért mindenféle népszerűsítő programsorozatot is szerveztünk a TÁMUK keretében. De hát a nagyobbik része az az informatikai fejlesztések közé csoportosult. Ugye mi kiolvastuk a pályázatból ezeket a Web2-es szolgáltatásokat, hogy 7x24 órában kell szolgáltatnunk, valamint igazodni kell az országos rendszerekhez, együttműködni az kulturális és oktatási intézményekkel. Úgyhogy ezeket eddig is csináltuk, valószínűleg mindenki számára ismert, hogy gyakorlatilag 2000 óta a Szabó Ervin könyvtár folyamatosan fejlődik, és folyamatosan próbálja az informatikai infrastruktúrát a megfelelő mélységig kihasználni. Így mi tulajdonképpen a már meglévőkhöz próbáltuk hozzáadni azokat az új informatikai lehetőségeket, amik az évek során fejlődtek. Kezdeném azzal, hogy nem csak a távhasználatnak adtunk teret, hanem az automatizmusnak is. Ugye a központi könyvtárban elég sokan járnak kölcsönözni, és elég sok sor volt a kölcsönzési pultoknál. Ezért határoztunk úgy, hogy a vonalkódos rendszert kiegészítjük egy RFID technológiával. Most ezeket ezekről egy kicsit bővebben fogok beszélni később. A távhasználatról és az olvasójegy és a tagsághosszabbításról, adatmódosításokról is fogok beszélni. Ami már eddig benne volt a rendszerünkben, és távhasználat, az az online hosszabbítás. Akik Corvinát használnak, valószínűleg mindnyájan használták már ezt a szolgáltatást. És mint látszik itt, vagy remélhetőleg látszik a szájdon, ide az olvasói bejelentkező ablakba integrálták az adatmódosítási és a távhasználati lehetőségeknek a belépését. Az önkiszolgáló kölcsönzés bevezetésével kezdeném. Most itt kölcsönzési statisztikákat nem akarom ismételni, több ezren járnak a központi könyvtárba, és ez fontos tudni, hogy a jelen pillanatban 50 tagkönyvtár van a fővárosban, ugye kerületenként 2-3 tagkönyvtár, a legnagyobb ezek közül a központi könyvtár, ez bizonyára mindenki ismeri, már a jelenlévők közül elég sok rendezvény is folyt ott. Most napi átlagot számoltam, tehát ez azt jelenti, hogy amit itt látnak a képernyőm, ezt azért el kell osztani, és mint látszik, hogy abból a kölcsönző számból és dokumentum számból, ami itt látszik, hogy 5700 olvasó és 17600 dokumentum forog naponta, abból a központi könyvtárban jelentős szám van, tehát 1800 olvasó. És ez átlag, ugye amikor vizsgai időszak van, ennél sokkal több, illetve a nyári időszakban valószínűleg kevesebb van. Tehát itt nagyon-nagyon oda kellett figyelnünk arra, hogy körüljárni a problémát, hogy hatékonyabb lesz vagy sem. A legfontosabb, hogy az állomány ellenőrzési feladatok is nagyon megkönnyíti ez, és hát miután voltak már előttünk könyvtárak, akik elkezdték, így a más könyvtárak tapasztalatait is felhasználtuk a projekt tervezésénél. Ugyanakkor, amikor megnéztük, hogy mit is tud a rendszer más könyvtárakban, akkor rájöttünk, hogy nekünk ennél egy kicsit fontosabb, vagy több dolgot is meg kellene oldanunk, ugyanis az automatikus kölcsönzéssel, a mellékletkezeléssel is kellett, mellett a mellékletkezelés nagyon fontos volt, hiszen a mellékleteket általában nem különálló példányként vitték be a kollégák a rendszerbe, hanem fiókokból és kockás füzetből kölcsönözték, ugye, ami nem egészen elfogadható egy automatizmusnál, hiszen azért jobb lenne, hogyha együtt kezelnék. Na most egy fontos hiányossága az RFID-nak, hogy tulajdonképpen csak nyomtatott dokumentumra használható megfelelő hatékonysággal az RFID-tag, és a CD-kre nem találták még ki azt a megoldást, hogy hogyan lehetne egy hatékony használatot kialakítani, hiszen hogyha csak a dobozára rakjuk a CD-knek, akkor nem működik teljesen a lopásgátló. Ezért ezt sajnos nem sikerült teljes mértékben még megoldani, és éppen most beszéltem az Odin képviselőivel a szünetben, hogy még mindig nincsen olyan tag, és nem is valószínű, hogy megoldható, hiszen a fém az nem működik együtt az RFID-val. Mi nekünk nem volt annyi pénzünk, hogy a pécsiekhez hasonló ilyen könyvbedobó automatát szereljünk fel, és ezt is meg kellett oldani, hogy a palota részben ugye ott nem lehetett teljes mértékű átalakítást csinálni, ezért a pultokba szereltettük be ezeket az RFID olvasókat, hogy a visszavételt is kiszolgálják. Az állomány ellenőrzésről már beszéltem, de ott is, amikor a próbaállomány ellenőrzést csináltunk, miután már a tegeket beragasztottuk a könyvekbe, kiderült, hogy a hiánylistákat vissza lehet ugyan tölteni ezekbe a bizonyos mobilolvasókba, de azt már újra, tehát egy dupla munkafolyamattal lehet csak újra leellenőrizni. És hát a kapu szoftver illesztését is meg akartuk megfelelő módon oldani, úgy, hogy tudjuk, hogy miért is riaszt a kapu, amikor kimegyünk. Ez is egy fontos mozzanat, hogy nálunk a palota részben úgy kellett megoldani, hogy túlságosan közel vannak a könyvek a kijárathoz, tehát a megfelelő árnyékolás nagyon fontos volt. 2010 végén írtuk ki a közbeszerzést, és hát 2011. januárban volt tulajdonképpen a specifikációs részlet, és márciusban kaptuk meg az első rendszert. Most miután nyitva volt a könyvtár, a napi több ezres olvasói forgalom mellett csak annyit tudtak csinálni a kollégák, hogy a visszahozott dokumentumba beragasztották a tegeket, és valahogy jelölték ezeket, de ez nagyon kevés dokumentum volt. Hát a szabadpolcon, az olvasói térben körülbelül 300 ezer példány van, most annak a tegelése azért elég sok munkát igényelt. Júliusban voltunk zárva, ez mind tavaly történt, és a júliusi zárvatartás ideje alatt 14 nap alatt 60 fő dolgozott intenzíven 25 munkaállomáson. Ezt úgy lehet elképzelni, hogy a kapuba építendő eszközöket is felhasználtuk, és az antennákhoz különböző 8 darab munkaállomást lehetett illeszteni, úgyhogy ez reggeltől estig, tehát reggel 7-től este 8-ig dolgoztak a kollégák folyamatosan. Így sikerült majdnem 300 ezer példányt ellátni teggel. Azért soroltam fölött az eszközöket, hogy nekünk tényleg nagyon korlátozottak voltak az anyagi lehetőségeink, ezért ahhoz képest, hogy mekkora a központi könyvtár, elég kevés eszköz áll rendelkezésünkre, úgyhogy ennyivel is el lehet indulni. Itt látszik az első plakátunk, és néhány fénykép arról, hogy hogy is néz ki. Ugye ezek a V-alakú RFID olvasók, ezek azért fontosak, mert hogy ezek a tegek, nem tudom, hogy mennyire érdekli, árnyékolják egymást. Tehát azért rakják V-alakba, hogy ne árnyékolják egymást a tegek, és így sokkal hatékonyabb az olvasás. A második szájt, az ugye félig használjuk csak az RFID-t, mert az olvasójegyekre változatlanul vonalkódos vonalkóddal látjuk el, és ezért egy beépíthető, asztalba építhető vonalkódolvasót látunk itt a, második képen. És akkor itt próbáltam egy képernyőképet, próbáltunk az önkiszolgáló kölcsönzésre. Ez egy plakát az olvasóknak, amit segíti a használatot, és látszik, hogy érintőképernyővel láttuk el az önkiszolgáló kölcsönzőhelyeket, és az, amikor az olvasó ki akarja vinni a dokumentumot, akkor a PIN-kódjával tudja azt véglegesíteni. Ez a legújabb szerzeményünk, és itt azt hiszem az RFID-ról nem is szeretnék többet beszélni, majd esetleg, ha kérdések lesznek. Kiderült, hogy az RFID is ugyanolyan hatékonysággal működik, mint mondjuk egy mágnesszál. Ezt ugyanúgy meg lehet semmisíteni, illetve megtalálhatják a könyvekben az olvasók, és előszeretettel próbálják eltávolítani. Ezzel elég sokat küzdöttünk, és ugye majd most állományellenőrzéskor derül ki, hogy mennyi is a hiányunk valójában, de azért vannak olyan szakok a polcokon, amik igen hézagosak, és próbaállományellenőrzéskor megnéztük, és hát elég jelentős állomány hiányzik. Ezért az olvasói bejáratot, tehát ezt a biztonsági kapurendszert áthelyeztük közvetlenül a kölcsönző pulthoz, a ruhatár mögé, hogy legalább azokat a lopásokat, ki kell mondani, megszüntessük, ami esetleg ott történik. Most ezt kedden adtuk át, ezt a beléptető rendszert, úgyhogy majd, ha visszamegyek, meglátom, hogy mennyire vált be. Még annyit elmondanék az RFID-ról, hogy próbáltunk egy állományellenőrzést. 10 000 példányt olvastak be a kollégák 3 mobil olvasóval. Most a 10 000 példánynak a beolvasása mindössze 1 órát vett igénybe, és utána a hiánylista visszatöltésével, még egyszer végigmenve a polcokon, akkor még megtalált kb. 50%-át a dokumentumnak, és utána kb. 1-2 óra volt, amíg még a hagyományos kereséssel próbálták a dokumentumokat elérni. Tehát 10 000 dokumentumot 3 óra alatt azért nem igazán lehet más eszközzel elvégezni. És akkor, hát egyébként még annyit elmondanék, hogy azért az RFID-nak a bevezetése nem teljesen pályázati pénzből volt. Itt csak a szoftverfejlesztés volt az, ami a pályázati pénzből elszámolható volt. Ugye közép-magyarországi régióként nem kaptunk eszközökre, vagy nem volt lehetőségünk eszközökre pályázni, úgyhogy ez saját költségvetés. És elérkeztünk a valódi nagy falathoz, amikor kitaláltuk, hogy a távhasználatnak milyen új lehetőségeit próbáljuk az olvasók számára biztosítani. Ez csak egy kezdő képernyő. Ugye az előbb már láthatták, hogy az online hosszabbításhoz hasonlóan az olvasói bejelentkező ablakba vittük ki a távhasználati szolgáltatásokat, és itt pont egy digitalizálási kérés, illetve az elkölcsönzéshez kapcsolódó képernyőkép van. Tesztverzió van még, tehát még élesben nem vezettük be, most tervezzük a szolgáltatást. Itt csak egy kép, hogy mégis látszódjon, hogy azért itt be az integrált könyvtári rendszert kiszolgáló szerver mellé egy OCR szervert és DRM szervert is be kellett állítani, és ebből lesz majd a dokumentumtár, amikor már megfelelő számú elektronikus dokumentummal bírunk. Ami számunkra nagyon fontos egy közművelődési könyvtár számára, és valószínűleg mindenki számára ebbe a költséghiányos időszakban, hogy az olvasóknak lehetőséget adjunk arra, hogy ne csak készpénzzel fizessenek, hanem online is ki tudják egyenlíteni a költségeket. Ugye Én magamból indulok, én nálam készpénz igen ritkán van, inkább bankkártyával járok, és hát nagyon dühítő, hogyha van mondjuk több ezer forintos tartozása valakinek, és ezt nem tudja máshogy kiegyenlíteni. Ezért célkitűzésünk volt, hogy legalább egy bankkártyás felületet, bankkártyával való fizetési lehetőséget fölajánljunk az olvasóknak. Most ezek a kártyaterminálok, amikkel fizetünk bevásárlóközpontban itt-ott, azért megfizethetetlenek egy könyvtár számára, hiszen az nem elég egy beruházási költség, hanem mindenféle hozadéka van. Úgyhogy próbáltuk azt kitalálni, hogy hogy lehetne minél olcsóbban megúszni a részünkről is, de ugyanakkor az olvasók számára felajánlani ezt a lehetőséget. Most itt megint elborzasztó számokat mondok. 96 millió kint lévősége van a Szabó Ervin könyvtárban, ami késedelmi díjakból, és ugye a kint lévő dokumentumok nem visszahozatalából származik. Tehát mi azt reméljük ettől, hogyha bevezetjük ezt a szolgáltatást, hogy azért így talán egy kicsit többet visszakapunk az olvasóktól. Ami még szemünk előtt lebegett, hogy ugye minden a távszolgáltatásokról szól, ugyanakkor nagyon sokan megkeresnek minket vidékről, külföldről, hogy ezt azt szeretnék elvinni, kölcsönözni, de nem tudnak bejönni a fénymásolatért, küldjük el szkennelve, stb. Úgyhogy így a tagsági díjat és szeretnénk, hogyha legalább az olvasójegyük hosszabbítását meg tudnák tenni távolról, illetve regisztrálni tudnának, illetve hogyha digitális tartalmat igényelnek, amit természetesen körbe kell járni, hogy a szerzői jogdíj az, hogy oldható meg, akkor azt is ki tudják egyenlíteni távolról, és ne kelljen bejönni a könyvtárba. Valamint már évek óta ugye korvinások tudják, hogy beszélünk arról, hogy az előjegyzést és a raktári kikérést is szeretnénk távolról megoldani. Ennek a hozadékát is ugye mindenki tudja, hogy postaköltséget minimum kell, hogy fizessen az olvasó, akkor fizethessen. Teszt alatt van ez a szolgáltatás is. Ugye itt egy képernyőkép van, ahol az online fizetés olvasói felületét láthatjuk. Próbáltam kivágni, hogy csak azt lássuk. Itt azért a képernyő tetején ott volt az olvasónak a neve és a tagsága, meg az, hogy mivel tartozik, illetve itt a tartozásoknál van egy ilyen jelölő négyzet, ahol ki lehet választani, hogy minden tartozást kiegyenlít vagy sem, és utána itt lent, pirossal körbehatároltam, az összes fizetendő díjtétel, és itt van a képernyő, vagy itt van a lehetőség a bankkártyás fizetésre. A bankkártyás fizetéssel bizonyára már sokan fizettek közülünk bankkártyával, feljön a szokásos képernyő, és itt kitöltve az adatokat, hát nem töltöttem ki, ugye, de kaptunk az OTP-től egy ilyen tesztjelszót, tesztfelületet, tehát ezt teljesen végig teszteltük ezt a lehetőséget. Amikor kitöltjük ezt az összes adatot, akkor utána feljön az összesítési képernyő, és kifizetheti a kölcsönzést, illetve a tartozást. Igen. Nem sikerült úgy, mert ezt videóról, az Endre csinált egy ilyen videóklippet, hogy hogy működik az egész, hogy segítse az előadásomat, de hát ez 10 perces, ezt nem akartam így végigjátszani, úgyhogy próbáltam abból kivágni azt a képernyőképet. Ez volt a legtisztább, elég sokat szenvedtem ezekkel a képernyőképekkel. De mindent az Endre fizet, most ő kapott tesztjelszót. Tehát ez az online fizetés ugye lenne az alapja az összes távszolgáltatásnak, legalábbis ebben a költséghiányos időszakban. Ezen kívül elkészült a Korvina digitális almodója. Most nem tudom, hogy a 2 évvel ezelőtti network shopon hányan hallgatták meg Endre előadását, ott ugye nagyjából elmondta, hogy milyen műszaki, informatikai fejlesztések várhatók. Most ez a digitális almodul elkészült, még kisebb-nagyobb hiányosságai vannak, de most már a tesztszakaszt be lehet vezetni. Mi már beszkenneltünk egész dokumentumot, és végigvittük a munkafolyamatot. Néhány hibát találtunk, akkor kaptunk egy újabb verziót, abba most pillanatnyilag a szkennelésig eljutunk, kicsit tovább még nem, úgyhogy ezen még azért van javítani való. De a lényeg az, hogy megoldotta a Corvina, hogy ne kelljen a könyvtárosnak különböző eszközöket, meg szoftvereket különállóan használni, hanem egy eleve a saját Corvinás jelszavával belépve elérje a szkennert, tudja a szöveges dokumentumok, tudja a beszkennelt képet szöveges dokumentummá alakítani, illetve az elkészült, és csak PDF-et tud kezelni még pillanatnyilag, az elkészült PDF-hez különböző jogosultságokat beállítani. Valamint, ami számunkra nagyon fontos, nálunk ugye a Budapest gyűjteményben van egy hatalmas képgyűjtemény, és ezeket a képeket elég gyakran meg szeretnék vásárolni publikálás céljából, és ugye egyrészt a szakdolgozatokat írók és a kutatók azért szeretik ezeket a képeket nézni, használni, tehát lehetőség van arra, hogy magában a katalógusban ezt bélyegkép formájában megnézzék, valamint letölthessék, és beépítettek egy automatikus képformátum, tehát hogy a nagy felbontású képből egy lebutított változatot csináljon. A szkennert azt mondtam, és a korlátot is mondtam, hogy pillanatnyilag csak PDF formátumot kezel, de ez ugye arra vonatkozik, hogy a letöltéshez. A képeket pedig többféle formátumba is lehet tárolni. A legnagyobb felbontásba be tudjuk tölteni az adatbázisba, és utána már attól függően, hogy mennyire szeretnénk publikussá tenni, be tudjuk állítani a képeken a jogosultságokat. Itt néhány képernyőképet kiraktam, hogy hogyan is lehet e-dokumentumot kérni. Itt az olvasó azon a szokásos felületen, amit az előbb is láttak, beírja a dokumentum, bejelöli a dokumentumra, hogy melyik dokumentumból mit szeretne kiválasztani, és akkor a könyvtáros kap erről egy e-mailt, ugye be lehet állítani e-mail címeket, és látja ezt a felületet, ugye az adatbázisból kiveszi a dokumentumnak az adatait a szoftver, és itt látszik lent, hogy különböző státuszokat tudunk adni a dokumentumnak, hogyha azt a dokumentumot valóban megtalálja a könyvtáros a polcon, akkor jóvá tudja hagyni a kérést, és akkor utána tudja a munkafolyamatot kezdeni. Az e-dokumentum előállítása az egy ilyen képernyőn történik. Ugye itt a digitális, tehát két része van, egy ilyen digitális feladatnak az adatai, amit az előbb láttunk, és itt pedig már, amikor szkenneli, akkor egy ilyen állapotot lát. Itt, ahogy látszik itt a szélén, itt vannak ilyen előnézeti, lapolvasási, olvasásforgatási, újraolvasási, tehát amit a szkennelés során csinálni kell, az mind itt van, és ez mind a Corvinen belül van. Utána lehet OCR-ezni, ugye itt azok a dokumentumok vannak, amik már a teszt során bekerültek, ez a mi adatbázisunkból van, tehát itt látszik, hogy teszteltük, és el lehet a publikálás típusát is be lehet állítani. Ugye itt a jogi, szerzői jogi dolgokra nagyon oda kell figyelni a könyvtárnak manapság, úgyhogy gyakorlatilag úgy tudjuk megőrizni ezeket a dokumentumokat, hogyha beállítjuk, hogy ez nem publikálható, hogy ezt azért később ne lássák, illetve a katalógusban ne lássák. Hát ezzel még elég sok feladat van szerintem, hogy a szolgáltatási politikát, a publikálási politikát kitaláljuk. Most készítettünk egy tervezetet a vezetés számára, hogy hogy lehetne ezt minél zökkenőmentesebben bevezetni. Ugye a fontos az, hogy megtekintésre, letöltésre különböző jogosultságok vannak, a különböző díjtételek definiálhatók a szokásos kölcsönzési politika szerint, hogy olvasótípus, példánytípus beállításával akár egy teljes díjszabási táblázatot be lehet vinni. A digitális tartalmakat, ami publikálható, az a szabadszöveges keresés már be van építve, illetve még ezt nem teszteltük, de a Relexhez, illetve a WebRelexhez szeretnénk majd csatlakozni. Ugye ez azért is nagyon fontos számunkra, mert a projekt keretében 300 ezer analitikus címleírás bekerült a katalógusunkba, aminek a tárgyszavazása egyelőre a szabad tárgyszavak között van, de hogyha lesz majd egy kis időm, akkor a Köztaurusz tárcaimra ezeket le fogjuk cserélni. A modulba beépítettük, illetve hát ugye miután minden a modulban tárolódik, ezért a logolás és az állomány statisztikát is meg lehet majd csinálni, hogy melyik dokumentumot mennyire használták, illetve van egyfajta szerzői jogdíj kezelés, be lehet állítani, hogyha szerzői jogot kell fizetni az egyes dokumentumokra, hogy azt is számolja, amikor a dokumentum kölcsönzésre sor kerül. A publikálási politika képernyője, hát ez hasonló a korvinás felületekhez, ez a digitalizálási almodulnak a része, tehát külön nem a kölcsönzési politikánál, hanem itt is külön be lehet állítani a publikálással kapcsolatos lehetőségeket. Itt látszik, hogy hogyan is védhető a dokumentum, ugye ez egy PDF, és itt inaktívak a különböző lehetőségek, tehát így jelenik meg a dokumentum az olvasó számára, hogyha csak olvashatóan töltjük fel. Nagyjából összefoglaltam a munkafolyamatot, ugye az elektronikus dokumentumokat megrendelhetik a katalógusban rögzített metaadatok alapján. Erről visszaigazolást kap mind az igénylő, mind a könyvtár. Tud üzenetet váltani. Az igényeknél az olvasó a saját felületén, a könyvtáros a saját felületén írja be az üzenetet. Itt tehát nem e-mailben történik, hanem ezek az üzenetek tárolódnak az adatbázisban. Lehet állalkut csinálni, különböző igényeket lehet módosítani egész addig, amíg a megrendelés nincs véglegesítve. Utána az igénylő kifizetheti a bankkártyával a megrendelését. A banktól a Korvina felületébe azonnal jön egy visszajelzés, hogy ez fizetve van, illetve ekkor a könyvtáros elkezdheti az e-dokumentum elkészítését, és ezt postázhatja is a rendszerből. A képtárról csak annyit, ugye szó volt róla, hogy képeket is rakunk, a támok keretében 10 000 budapesti vonatkozású eredeti fénykép, és a Budapest gyűjtemény bibliográfiájában fellelhető dokumentumokban szereplő kép is, illetve ennek a metaadata bekerült az adatbázisba. Ezeknek a fényképeknek most már közel 14 500 képleírás van. Ezeknek a fényképeknek az elektronikus változata is bekerül. Ez jobbára önkéntes munkával, és hát ezeket a fényképeket szeretnénk aztán majd szolgáltatni. Itt a Budapest képarchívum, Ugye ez egy új fejlesztés, hogy a képek így megjeleníthetők a katalógusban, ezek bélyegképek, de ezeknek a képeknek az adatai már teljes felbontásban láthatóak. Megoldotta Corvina azt, hogy a különböző gyűjteményeknek a keresése önállóan is megtörténhessen. Az egész egy adatbázisban van, tehát a integrált könyvtári rendszer adatbázisában, ahol a könyvek, olvasói adatok is vannak, oda töltöttük be az analitikát is, ez a döntés született nálunk, és a gyűjteménynek az azonosítója alapján el lehet választani, hogy most éppen melyik gyűjteményben keres. Ez még egy kicsit lassú a keresés, de remélhetőleg ezen a gyorsíthatunk. Ugye itt próbáltam egy vízjeles képet kialakítani, ami ugye azért nem használható fel, mint látjuk. Itt van egy olyan, ahol feliratoztuk, hogy ez honnan is való ez a kép, ugye a Fővárosi Szabó Ervin Budapest gyűjteményéből. És volt még egy nagy felbontás, igen, itt van egy nagy felbontású kép, kicsit összekeveredtek a szálltok, bocsánat. Hát ezt már nagyjából elmondtam, ugye olvasói felületén ezt látja az olvasó a képrendelés leadásakor. Itt, mint látszik, ki kell tölteni a különböző felbontásokat, hogy ő hogy igényli. A következő kép, amikor már az igénylés, a megrendelés ment, itt a rendelési információkat megtekintheti, illetve azt is látja, hogy mire adta le a rendelését, és itt látszik, hogy itt üzenetet válthat. Azt próbáltuk szimulálni, hogy először csak mint saját felhasználásra kérte a képet, de aztán jelölte, hogy ő mégiscsak címlapfotót szeretne ebből, akkor azt már más tarifával tudja megcsinálni. És a könyvtáros pedig ezt látja abból a megrendelő felületből, amit lát. Ugye itt a fejlécben ott vannak a dokumentumnak az adatai, és itt pedig ő is látja, hogy melyik képről is van szó. És hát egy talán... egy olyan fejlesztést is megcsináltunk itt a támokból, hogy az EduID-höz tudjunk csatlakozni. Most ennek a szerződésnek az aláírása folyamatban van, de szeretnénk szolgáltatóként megjelenni itt ezen a ebben a körben is, tehát, hogy a felsőoktatásnak, illetve a hallgatóknak, kutatóknak ugyanúgy tudjunk szolgáltatni, hiszen a szociológiai gyűjtemény, a Budapest gyűjtemény és a zenei gyűjtemény az mindegy olyan gyűjtemény, amiből a szolgáltatás sokszor igénybe veszi a felsőoktatás. Itt látszik, hogyha az EduID-vel bejelentkeznénk, akkor lehet a szekolvasójegyet váltani, illetve ki lehet választani, hogy én most melyik partnerintézménynek vagyok a tagja. Ez nagyon teszt szakaszban van, úgyhogy most készülünk majd a NIFI-vel leülni, hogy megtárgyaljuk, hogy hogyan tovább. És még egy beiratkozási képernyő, hogyha valaki regisztrálni szeretne a szolgáltatások igénybevételével, akkor azt megteheti. Itt látszik egy beiratkozási űrlap, ezt kitöltve bekerülnek az adatai. Hát itt megemlíteném még ugye a NIFI-t, mint a TIOP és KAMOP pályázat nyerteseként akkor csatlakoztunk a föderációhoz, illetve a csatlakozási szándékunkat jeleztük, illetve sokat köszönhetünk a STAKI internettechnológiai osztályának, akik folyamatosan segítettek minket tanácsainkkal, és már egy mobil projekten túl vagyunk velük, illetve az RFID-t pedig az Odin Kft. Biztosította számunkra. Köszönöm szépen a figyelmet!
Köszönjük szépen! Szervezők nevében hagyj köszönje meg egy kis ajándékkal az előadásodat. És amíg a következő előadónk felkészül, kérdezem, hogy a közönségből van-e valakinek kérdése előadónkhoz. Parancsolj!
Csak azt szeretném kérdezni a elektronikus dokumentumokkal kapcsolatban, említetted, hogy DRM-mel védett dokumentumai vannak. De azt jelenti, hogy a DRM szerver üzemeltet már a könyvtár?
Igen, már beállították a DRM szervert. Hát ennek a technikai dolgait azért hagyd ne mondjam, ugye tudjam minnyáján, hogy könyvtárinformatikus vagyok, de gyakorlatilag megoldotta az eCorvina, hogy a DRM szerver ott háttérben ott van, és hát ezeket a képernyőképeket már az DRM szerver segítségével csináltam, tehát ez már üzemel. Ha van technikai kérdés, akkor várom a leveledet, Pista, és akkor továbbítom az Endrieknek.
Köszönjük szépen. Egyéb kérdés esetleg?
Én azt szeretném megkérdezni, hogy engem is a DRM része érdekel a dolognak, de nem a technikai része, hanem az, hogy a szerzői jogvédett dokumentumoknál elhangzott ugye az, hogy, hát, hogy a DRM-mel milyen korlátozás alá esik a dokumentum, amelyik azt oldja meg, ugye, hogy szerzői jogvédett dokumentumot is tudjunk valamilyen formába szolgáltatni, hát ugye azt jelenti, hogy az olvasó csökkentett jogokkal fér hozzá ehhez. Az, hogy ennek a van-e arra valamilyen syllabusz, hogy ennek a csökkentésnek milyen, mert a szerzői jogi törvény az azt írja elő, hogy hát hogy olyan technológiát kell alkalmazni, amelyik ezt a korlátozást érvényesíteni tudja, de emlékeim szerint a szerzői jogi törvényben olyan, amelyik előírja, hogy ez a korlátozás, ez pontosan mit tartalmazzon, milyen jellegű legyen, azt nem találtuk meg. Tehát az, hogy honnan vettétek pont, hogy ez a korlátozás miben álljon, mi az, ami kielégíti a szerzői jogot, mi az, ami már elég. A másik kérdésem, ami ehhez kapcsolódik, hogy honnan keletkezik az, hogy a szerzői jogvédett dokumentumnak legyen az akár tudományos kategória, akár pedig szépirodalmi mű, vagy bármi más, annak milyen szerzői jogból származó jövedelem beszedési kötelezettség van a könyvtárnak, az mennyi, és az hogy kerül át a szerzői jogkezelőhöz ez a jövedelem. Ezek tudom, hogy részletkérdésnek tűnnek, de én ezeket nem tudom.
Mi sem egészen.
Oké, és akkor azt kérném, hogyha megtudjátok, akkor osszátok meg velünk,
meg,
jó?
Feltétlenül. Köszi. Tehát mondtam, hogy egy szolgáltatás tervezet köszönöm. Van most a vezetés előtt, és azt is fölírtuk, hogy milyen kérdéseink lesznek egy jogászhoz, hogy ezt megfelelően megállapítsa, illetve hát ugye tavaly kezdődött az, hogy a MISZIA kérte a különböző dokumentumok kölcsönzöttségére a statisztikát, ugye tőletek is, ha jól tudom, tőlünk is, 5 könyvtárból, úgyhogy mi már velük egy kicsit vitatkozgattunk, illetve kielégítettük őket adatokkal, és azt remélem, hogy ha hozzájuk fordulunk, akkor ebbe megfelelő információhoz jutunk, de ez tényleg nagy kérdés a könyvtáraknak, és ezért is nem vezettük be azonnal ezt a szolgáltatást, mert ezeket a jogi dolgokat nagyon alaposan körbe kell járni. Azt megcsinálta a Corvina, és nem tudom, ti láttátok ezt a verziót, hogy be tudjuk írni, hogy mondjuk ennek a szerzői joga mennyi, hány százalék, hogyha az úgy van, és ebből tudunk kölcsönözni most. Ehhez tartozik még, hogy a Kossuth könyvkiadóval beszéltünk nemrég, most azt hiszem decemberben volt egy ilyen beszélgetés, és ők azt mondták, hogy, és ez volt a számunkra a legfrissebb információ, hogy az általuk eladott, ugye mindenki, valószínűleg mindenki ismeri már, hogy ők elkönyveket adnak el, ugye megfelelő tarifáért, itt azért én úgy emlékszem, 1000 forintnál nem nagyon van magasabb díj, és minden egyes könyvnek a 10%-át fizetik be. Tehát ebből indultunk ki, hogy valószínűleg egy ilyen százalékos megoldás lehet. Ha többet meg tudok, feltétlenül megosztom.
Köszönjük szépen.
Azt szeretném kérdezni, hogy amit a képekkel kapcsolatosan mutattál, ott is létezik-e az online vásárlás?
Igen, tervezzük.
Tehát gyakorlatilag ez egy kvázi kis képügynökségként működik a könyvtár keretein belül?
Hát igen, most pillanatnyilag ugye az van, hogy mondtam, hogy publikálásra elég sokan megkeresik a Budapest gyűjtemény vezetőjét, és akkor így egyenként a KUDA ilyen alkutárgyát képezi, hogy mennyiért is szolgáltatja. Most ezt szeretnénk bevezetni. Meglátjuk majd, hogy mi lesz. Sajnos nekünk a költségvetésünket nagyon kevéssé támogatja az önkormányzat.
Kidolgoztátok-e azt a környezetet már, hogy gyakorlatilag egy ilyen online képvásárláskor a vásárló nyilatkozatot tesz, hogy milyen célú felhasználásra?
Igen, vannak ilyen tervezetek, vannak, ez is már a szolgáltatási terv része, vannak jogi nyilatkozatok, ezt át kell vizsgáltatni ügyvéddel, hogy működik, és akkor ennek vannak mindenféle lehetőségei, megkereshettek, és akkor megosztjuk. A Tibor egyébként, Sándor Tibor, a Budapest gyűjtemény vezetője, ő külföldi példákat vett, ha jól emlékszem, a Bécsi Könyvtárnak ott találtunk egy ilyen alkusz oldalt, hogy hogyan is működik, és annak sémájára csinált egy ilyen alku.
És még egy kérdés a elektronikus könyvekkel, hogy előbb a vásárlást is használtad, mint kifejezés, másrészt a kölcsönzést is, hogy pontosítva, hogy valójában arról van szó, hogy a megrendelő az megvásárolja azt az elektronikus formátumot, sajátja, azt csinál vele valamit, vagy kölcsönzi, és a kölcsönzésre vonatkozólag vannak nyilván kölcsönzési határidő, azt a DRM-en keresztül valahogy működik-e ennek az ellenőrzése, tehát ilyen jellegű dolgok léteznek.
Benne van a rendszerben a vásárlás is, és a kölcsönzés is, és ugye a vásárlásnál mi arra gondoltunk, amit most fénymásolatként kér az olvasó. Ugye föl van adva, hogy a 8. oldaltól a 12. oldalig olvassa el, az fénymásolás formájában megteheti, hiszen a másolókért fizetünk szerzői jogdíjat. Most ugyanezt szeretnénk megcsinálni, hogyha valakinek valami részletdokumentum kell, akkor beadja a megrendelést, ezt akkor elviheti ez a sajátja. Tehát egész könyvet nem, hát azt jogilag nem is lehet. Ez az egyik része, a másik része pedig a kölcsönzés. Hát pont a Kossuth-tal beszéltünk ezelőtt 3 évvel, amikor készítettük a TÁMOK pályázatot, és akkor mondták, hogy hú, ha ezt megoldja PDF-ben minden oké, és akkor megcsináltattuk ugye PDF-be, hogy ezeket a jogokat le tudjuk kezelni, és akkor kiderült, hogy a Kossuth közben átállt az IPAP formátumra, amit ugye nem tud kezelni a rendszer. Úgyhogy mi úgy gondoltuk, és ez van kialakítva a rendszerben, hogy az egész dokumentumot, hogyha elkéri, akkor kap egy kulcsot, amivel letöltheti, és bizonyos idő után megsemmisül. Tehát ez van leképezve. De csak PDF-re. És amikor a Kossuth mondta, hogy IPAB, akkor mondta, hogy kérdeztük, hogy akkor segítsenek valamit, hogy azt hogy lehet levédeni. Hát azt nem tudjuk, oldjuk meg. Igen.
Én még a RFID-t szeretném kérdezni, a mellékleteknek végül is akkor a kezelése, hogy ez, az nem kap RFID-t, gondolom, a melléklet.
De.
Az
de.
Is kap, aha, tehát az is kap
külön RFID-t. Kétféle megoldás van, tehát kaphat RFID címkét is a melléklet. Ugye a zenei gyűjteményben nagyon sok kotta van. A kotta az nagyon sok szólamból áll, esetenként 30-35 kotta is van egy tokba, és ott úgy oldottuk meg, hogy mindegyik kap címkét, és akkor azt olvassa. Na most itt lyukadtunk ki egy hiányossághoz, hogy ugye a kottákra azért elég nehéz elhelyezni úgy a tegeket, hogy azok ne árnyékolják egymást, és kiderült, hogy 10-12-nél többet nem nagyon akar olvasni, de minden esetre akkor kap egy figyelmeztetést az olvasó, hogy ez kevés, és akkor oda megy a pulthoz, és segítenek neki kikölcsönözni. A másik megoldás pedig az, miután a tagkönyvtárakban is ez ugyanúgy hiányosság, hogy a melléklettel rendelkező példányoknak automatikusan a vonalkód egy perjelet kap, és amikor kikölcsönzi a vonalkódot, illetve nem csak perjelet, hanem vonalkódot is lehet adni ezeknek a mellékleteknek, és amikor a földokumentum ott van a kezébe, és kölcsönzésre kerül a sor, akkor följön egy képernyő, hogy melléklet is van a dokumentumhoz, és akkor vagy megnézi, hogy benne van, vagy pedig elkéri a könyvtárostól, hogyha ez CD vagy audiovizuális dokumentum, és akkor egybe ki tudja kölcsönözni, illetve a könyvtárost is figyelmezteti visszahozatalkor, hogy ez melléklettel volt kiadva, tehát a mellékletet is kérje el. Úgyhogy így ilyen felemás megoldással, de gyakorlatilag ez az, amit már vártunk évek óta szerintem, ugye, Klári? Úgyhogy ezt így tudtuk megoldani, illetve tudták a fejlesztők.